Eredményesére találkozó, 2012. június 22-e, a szellemi háború 23. rész, védelmi eszközeim. Ki dönti el, mi az igazság, avagy honnan jön a bölcsesség?
Egy kis meleget el kéne rá.
Azt hallottam, hogy múlt héten valami egész különleges alkalom volt, igaz?
Igaz.
Klassz volt? Igen? Nem jövök jövő héten sem. Ez a módszer, így ez az egyetlen esélyem rá, hogy egyszer valaki leváltson. Nem, köszönöm Péter, dicsőség Istennek, és mondta, hogy soha többet nem fog ilyet csinálni. Nem, ezt sem mondtam. Úgyhogy mi viszont ott fogjuk folytatni, ahol még két héttel ezelőtt hagytuk abba, mert tartozom nektek még két témával. Jakab könyvéből, és még mindig a szellemi háborúnál tartunk, és ugye amiről legutóbb beszéltünk, az a nyelv volt, a szavak hatalma, a mód, ahogy beszélünk önmagunkhoz a nap 24 órájában, aztán másokhoz önmagunkban, és aztán önmagunkhoz és másokhoz hangosan. És ugye ez a szint, amikor kimondod a szavakat, ez az, ahol már fertőz. Ahol a hatás nem csak téged ér, hanem téged erősebben hisz, a lelked észreveszi, hogy te ezt komolyan gondoltad, hisz kimondtad. Az előbb még csak gondoltad a másikról, vagy magadról azt, amit gondoltál, de egy ponton kimondtad, és úristen, ez komoly, hát kimondtam. És ilyen módon a hatás önmagát erősítő. A kimondott szónak a tekintélye és a hatalma nagyobb, mint a gondolté. De a gondoltnak is van, csak azért, mert gondolod, attól nem válik jóvá és nem válik építővé. Csak azért, mert nem mondod ki, de gondolod, attól még ugyanúgy árthat, és ugyanúgy el kéne bánni vele. Többnyire az történik, hogyha egy gondolatot elég sokáig gondolsz, akkor előbb-utóbb ki is mondod, és akkor erőt kap. És erőt kap úgy, hogy valaki más is hallja. És ő rá hatást gyakorol, az ő reakciója visszatükrözi rád, a hatás hozzád megint visszatér, de ami fontosabb az az, hogy tényleg elindult az üzenet, és elkezdett másokban is gondolatokat kiváltani. Megbántottál valakit, akkor ő megbántódott, a megbántottság állapotában van, akkor ugye az ő reakciója visszahat rád, te esetleg még negatívabb leszel, még jobban megbántod, és a dolog csodálatos, úgy értem, a nyelv hatalma. És azt írta Jakab róla, hogy olyan, mint a tűz, egy parányi tűz fel tud gyújtani egy egész erdőt. Nem tudom, láttál-e már családot égni? A szavak gyújtják fel a családokat. Szavak gyújtják fel a közösségeket, akár a gyülekezeteket, munkahelyeket, szavak. És a szellemi háború, amiről beszélünk, a szavak szintjén zajlik. Úgyhogy itt fogunk tovább menni. Bölcsességről fogunk beszélni, és alázatról. Ez a következő két téma Jakabban követi egymást. Viszont előtte muszáj, hogy imádkozzunk, hogy a szavak rendben legyenek. Legalább itt, legalább most, legalább egy órára. Mennyei atyánk! Kérünk téged, hogy te adj nekünk szavakat. Azok a szavak, amiket te mondasz ki, azok talán az egyedül méltóak arra, hogy kimondják őket. Azok a szavak, amelyekre figyelhetünk, amelyeket követhetünk, amelyek építenek, gyógyítanak, és való igazak. Segíts nekünk a te szavaiddal gondolkozni. Segíts nekünk a te szavaidat megőrizni, újra meg újra átgondolni, és azokat a lelkünkben úrrá tenni, olyan kormányzó tanná, egy teljes rendszerré, amely az életünket előre és felfelé viszi. Egy olyan rendszerré, amelyet aztán te használhatsz, és amely alapon személyesen vezethetsz minket. Úgyhogy kérünk, hogy áld meg ezt a mai alkalmat. Adj nekünk felülről jövő bölcsességet, és bizony nagy-nagy alázatot előtted, hogy aztán te legyél az, aki majd felemelsz és felmagasztalsz minket. Egy nagyon-nagyon helyes, egy nagyon-nagyon élhető, örömteli módon. Úgyhogy csak köszönjük, hálás vagyok mindenkiért, aki itt van. Hálás vagyok minden hallgatóért és minden nézőért. Hiszem, Uram, hogy miattuk él még ez a szolgálat. Értük, csinálod ezt. Te nevedben kértünk, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Úgyhogy Jakab 3 a forrásunk. Tegyük meg azt, hogy újraolvassuk, csak hogy meglegyen a vonatkoztatási rendszer. Jó, Jakab 3.1-től olvasom folyamatosan. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk minnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. És akkor itt hadd álljak meg egy picit. Ugye az első gondolat az volt, hogy ne legyünk sokan tanítók. Ez arról szól, hogy a kimondott szavaknak súlya van, és felelősek vagyunk értük. Attól, hogy nem vagy tanító, attól ez a felelősség meg megvan, csak ugye a fertőző volt a szavaidnak kisebb. Lehet úgy mondani, hogy karanténban élsz, mert a szavak, amiket kimondasz, többnyire csak téged, meg a szűk környezetedet érik el. De ha tanító vagy, akkor tekintét kaptál, bizalmat azoktól, akik hallgatnak, és a szavaid fertőző ereje nagyobb. Ez nem jelenti azt, hogy ne légy tanító, csak légy biztos benne, hogy Istentől van. Mert csak úgy nem jó mulatság. De ami itt a gondolat, és ami mindannyiunkra érvényes, az a felelősség. Felelősek vagyunk a szavainkért. És aztán 3 képet mutat, amiből 2 a vezetésnek a képe. A ló, amely erős, a hajó, amit erős szelek visznek. És arról van szó, hogy van valami, ami nagyobb nálad, van valami, ami erősebb nálad, van valami, amit nem tudsz erővel irányítani. Nem tudom, hogy tudjátok kell, hogy egy nagy hajónak, mondjuk valószínűleg egy vitorlásnak még nem így volt, hány kilométer a fék távja? Egy ilyen óceánjárónak? Nem tudom. Ilyen 3 kilométer a fék táv. Tehát, hogy megy előre utazási sebességgel, csutka fék, ami azt hiszem úgy néz ki, hogy elindulnak a motorok visszafelé, vagy legalábbis a hajtás, és 3 kilométer mire megáll. A fordulási íve óriási, mert nagy a tömege, jó, egy nagy szerkezet. Ugyanígy egy ló, nem tudom, hogy van-e kiskutyátok? Kiskutya. Kiskutyát fölemeled, dobálod, meglököd jobbra-balra, majdnem elesik, csináld meg ezt egy lóval. Úgy értem, ezek nagyobb dolgok, mint te vagy. De azt mondja, hogy van egy módszer, amivel irányítani, vezetni lehet őket. A lovat zablával, a hajót pedig kormánylapáttal. És azt mondja, hogy a te életedben, amely szintén úgymond nagyobb nálad. Tehát, hogy van a modern világban ez az illúzió, hogy egy érett, egy megfelelően érett ember uralja az életét. Tehát én uralom, kontrollálok mindent. Nem igaz. Rómaiakhoz írt levél 7-ben a bűn törvényéről beszél Pál, amely legyűrte őt, hogy ő azt teszi, amit nem akar. Ő a jót akarja tenni, de a jó véghezvitelét nem találja. Csak a rosszat teszi, amit nem akar, és egy ilyen ellentmondásban él. Azt veszi észre, hogy van önmagában valami, ami nagyobb, mint ő. irányítani kell, vezetni kell. És a kép, amit itt látunk, hogy a vezetésnek az eszköze a nyelv, a szavak, a szavak, a szavak. A szavak, amiket mondasz magadnak a nap 24 órájában, magadról és másokról, és aztán kimondasz magadról és másokról. És a másokban benne van Isten is, benne van mindenki, benne van a világképed. Hogyan gondolkozol? Igazából erről szól. A gondolkodás milyen furcsa, szavakkal történik. Csak ki nem mondott szavakkal. És aztán a harmadik kép a tűz, amiről beszéltünk, hogy és nagyon találó a kép, ugye? Egy kicsi tűz önmagában éget. Tehát, hogy meggyújtasz egy gyertyát, és beledugod a kezedet, tökéletes a hatás. Viszont van egy láncreakció. Ha azt a gyertyát egy száraz erdőben gyújtod meg, egy fenyőfa alatt, akkor másnapra lehet, hogy erdőtűz van. És nem tudom, hallottatok-e ilyen híreket néha, nem tudom, Görögországból, vagy nem tudom, honnan jöttek hetek, hónapok óta égő tüzek, amik a fél szigetet, a fél letarolnak mindent, nem lehet eloltani. Egy láncreakció, egy kicsi tűz a maga hatásába, a maga irányába elindít egy láncreakciót. Ezt mondja a nyelvről. Ez történik. Ez történik a saját lelkedben. Mondjuk egy negatív gondolat elindul, és egy öngerjesztő folyamattá válik. Felgyújtja elsőnek a te lelkedet, valami baj van, aztán az érzéseim kifejezik, hogy baj van, akkor találok még magyarázatot rá, meg racionalizálom, hogy miért van baj, akkor látom már a bizonyítékokat, hogy baj van, az érzelmeim még nagyobb bajba kerülnek, de ezek mind szavak. Ezek mind kimondott szavak. Felismerem, jaj, ott a baj. Ki mondtad, hogy jaj, ott a baj? Nem mondtad ki, magadban mondtad. Jaj, ott a baj, baj van, bajban vagyok, baj van. Szavak. Egy gyertya, még egy gyertya, még egy gyertya. Tudod, gyufáskatúja az egészet, egyszerre szétdobom, és tényleg baj van. és az egész olyan, mint a tűz. És használ itt egy szót, amit utálunk, mert mindig vádol minket, de ugye legutóbb beszéltünk róla, hogy most ez nem törvényeskedés. Ugye most ezt nem azért mondom nektek, hogy aztán összeszedjétek, de hanem csak a felismerésért. És itt van egy szó, a gonoszság, ezt a szót használja, és rád használja. Hú, nem szeretjük ezt. Adjatok ilyen kihúzót, ilyen fehéret, és akkor ezt itt kiszedjük innen. Mert azt írja, hogy olyan a nyelv a tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi és lángba borítja, egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat, hol volt ez? Egyel fölötte, igen, hatodik. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Oké. Tehát a te beszéded lehet gonosz. De hát én nem vagyok gonosz. Miért mondasz nekem ilyet, Sanyi? Tönkre akarod tenni az én képemet? Igen? Én igyekszem. Én nem vagyok gonosz. Én nem beszélek gonoszul. Persze, hogy nem, mert aranyos vagy. És igyekszel. De a gonoszság, a gonosz beszéd az isteni nézőpontot hiányoló beszéd. Elképzelhető, hogy te aranyos, kedves ember létedre gondolkozol az isteni nézőponton kívül. Péter. Jézus mondja, megyek Jeruzsálembe meghalni. És Péter, egy igazi humanista, egy igazi jó ember, egy igazi, tudod, végre valaki a sarkára, végre valaki szereti Jézust, és tenni akar érte valamit. És Péter előugrik, és mondja, hogy semmiképpen nem mehetsz. Nem lehet. És Jézus megdorgálja, nagyon keményen. Azt mondja, hogy az ördög beszél belőle. Pedig jót akart, igaz? Aranyos volt, igyekezett. Ő volt az egyetlen, aki vette magának a bátorságot, hogy tegyen valamit, és jót akart tenni. Lehet, hogy a mi szavaink is tele vannak emberi jósággal, önigazsággal, amely a saját rendszerünk, megyek a függöny mögé, a hangfelvétel úgyse fogja mutatni, a saját rendszerünkben jó és igaz, de teljesen nélkülözi Isten nézőpontját, és gonosz. És valami, ami most jó és igaz, a dominó effektus végén pedig már pusztító lesz, mi is fogjuk látni, de most jónak tűnik, és igaznak, és itt élek a kis világomban, és gonoszak a szavaim. És mekkora alázat kell hozzá, hogy Isten előtt ne csak a rossztól akarjak megszabadulni, mert azt értem, hogy tudod, tolvaj vagyok, veszekedő, rossz indulatú, verekedő, és meg akarok változni. Tudod? De hajlandó vagyok-e a jótól is megszabadulni? Hajlandó vagyok-e a jó és rossz tudásának a fáját mind a két oldalon odaadni Istennek? A rossz oldalon is, meg a jó oldalon is. Hogy az én elképzelésemet a jóságról, a dolgok helyes rendjéről, az én jó szándékomat is alá tudom-e vetni Isten igényének. Mert a nyelv kormányozza a hajót. És ha Péter nem múlt volna, mi mind a pokolba mennénk. Mert Péter megakadályozta volna, hogy Jézus meghaljon a kereszten, és váltságul legyen az egész emberiségért. Köszi Péter, jó munka volt. Ez most nagyon bátorító. De csak értsd, hogy ha vezetni akarod az életedet, ha a hit nemes harcát meg akarod harcolni, ha jó keresztény akarsz lenni, akkor a törekvéseid 98%-át most rögtön abba hagyhatod. Érted? Most rögtön felszabadítlak minden erőlködés alól, és arra kérlek, hogy azt a rengeteg felszabadult energiát egyetlen egy dologra szánd, erre. Hogy ugyanazt gondold, mint Isten. Nincs más feladatod. Ennyi. 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 És aztán, hogy milyen gyümölcsöt terem, az már nem a te gondod. Az Isten gondja. Te a gyümölcsel vagy elfoglalva. Az egész életed energiáját arra pazarlod el, ami lehetetlen. Gyümölcsöt akarsz gyártani. Azt csak teremni lehet. Ha jó földben vagy, hullik rád az eső, és süt rád a nap. Ez az ige, János 15. Olvassátok el a szőlőtő, szőlővesző példázat. Jó ez? Ez bátorító szerintem. De az a baj, hogy annyira tevékeny az életünk, hogy ezt a harcot nem harcoljuk, vagy egyáltalán nem, vagy ilyen félgőzzel. Ezt nem, de mást igen. Úgyhogy. Mindenfajta vadállat és madár, csúszomászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is szelídíti az ember, a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz, az telve halálos méreggel. Itt van egy sorsfordító gondolat. Ez nem megy egyedül. Azt mondja, hogy az emberek közül senki se tudja megszelídíteni a nyelvet. Pál is erre jut Róma 7-ben, hogy kiszabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből, hála az Istennek az Úr Jézus Krisztus. Nem megy egyedül. Tehát, hogy a felismerésed az kell, hogy legyen, hogy a gondolataimat alá kell, hogy vessem Istennek, oda kell, hogy adjam Istennek. Nekem be kell fogadnom az igét, gondolkoznom kell rajta, és aztán oda kell, hogy adjak mindent Istennek. És ő vezetni fogja az én járásomat és az én elmélkedésemet. Nem fog menni egyedül. Kell, hogy értsd, hogy nincs kárhoztatás. Tehát, hogy az én gondolataim szörnyűek. Ha lenne egy hangszóró a fejemen, amin kijönnének a gondolataim, sosem mennék emberek közé. De ide biztos nem jönnék. Tehát, hogy ne gondold, hogy bárki is itt közülünk valamiféle megközelíthetetlen szentségben él. Gyarló, bűnös, büdös emberek vagyunk. De szeretettek, elfogadottak. A törvény már nem ítél el, a saját gyarlóságod nem ítél el, nyugodtan mehetsz a kretén gondolataiddal Istenhez. Szeret téged. És újra meg újra gondolhatsz rosszat, menj hozzá vele. Mondja meg ő, hogy mit csinálj vele. Nekem van egy imám. Ez az egyetlen ima, amit amióta keresztény vagyok, nem hagytam abba. Nem csinálom túl jól a többi részét, de egy imám van, egy nagyon rövid imám. Egy imám, amit minden nap elmondok. És azt hiszem, hogy segít. Azt hiszem, hogy berak a megfelelő rendszerbe. Elmondjam nektek? A Bibliából van. Itt vagyok, Uram. Ennyi. Sokszor nem futja többre. Itt vagyok, Uram. Azt hiszem, ez a legszellemibb imám. Azt hiszem, hogy nem tudok ennél többet. Nem bujkálok. Nincs más, mint ami van. Ez van. Ez van a csomagban. De nem bujkálok vele. Itt vagyok. Ami van, ami van és nincs több, az itt van előtted. Itt vagyok, Uram. Tégy valamit. Mondj valamit. Vagy hallgass, de én itt vagyok. Úgyhogy megy az őrület a hétköznapokban, mert megy. Ott ülök a 34 fokos irodában, és szöveget írok. Marketing szöveget. Azt fogalmazom meg, hogy egy szoftvernek a használata miért lesz jó egy vállalkozó számára. Ezt már negyedik órája csinálom. 34 fok van. Ott ülök. És fogalmazok. És azon gondolkozom, hogy mi a bánatot csinálok én itt. De tudom, persze. És aztán szétesik a fejem, és csak annyit tudok mondani, hogy Uram, itt vagyok. Itt vagyok. Oké. És akkor itt jön a bizonyíték, hogy ez tényleg probléma. Ezzel áldjuk az Urat, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás, és az átok, testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás nem adhat édes vizet. Ez bizonyít. Mit csinál? Bizonyítja, hogy baj van veled. Mert ha... Oké, hányan küldtétek már el a nénikéjébe a szomszédotokat? Egy ember. Hányan küldtétek már el a nénikéjébe a autós társatokat? A metrón a bácsit, aki rálépett a lábadra? Bármilyen rokont. Tehát úgy értem, ne viccelj, úgy értem, sós víz jön az édes forrásból. Én még ennél cifrább dolgokat is csináltam. Úgy értem, azt mondja, és itt lépnék vissza arra a képre, amit megint elfelejtettem, hol van a vers. Attila, te még tudod, emlékszel rá? Tessék? A szívből. Tehát, hogy nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem kijön a szájból. Mennyi? 7.14. Máté 7.14. Ezt mondja Gábor. És neki hiszünk. Mert igaza van, igen. De azért megnézzük, leellenőrizzük. Máté 7. Az nem az. De keressétek meg nekem, de addig én mondom. A gondolat ez, hogy... Következő próbálkozás. 12.34. Nem. Mindegy, mondom, és akkor majd rájött, majd megtaláljuk egy ponton. Tehát, hogy amit tisztátalanná tesz, az a forrás. Tehát, ami kijön, az a szívből jön. És a szívben vannak a gonosz gondolatok. A szívben van a tévedés. Jó lesz, jó lesz. Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná az embert. És aztán később magyarázza, 17-18-ban magyarázza, nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a száján, az a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül. Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és ez teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznosságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. És gyakorlatilag amit itt értenünk kell, hogy Isten szeretne a szívünkkel bánni. Tehát, hogy őt nem nagyon érdekli, hogy a felszínen mi van. Az kit érdekel? Mindenki tud jó fiú lenni, meg jó kislány. Összeszorítom a fogamat, és addig, amíg veletek vagyok, én olyan rendezett leszek, hogy öröm lesz nézni. De attól ott bent, a szívemben még ugyanazok a kis gondolatok vannak, amik voltak azelőtt is. És azokkal a gondolatokkal van a baj. Azzal van a baj. És Isten azt mondja, hogy én nem kívülről szeretném megmosni az edényt, hanem belülről. Szeretném belülről megmosni. Hogy aztán integritásban élhess. Azaz, mert belül rend van és tisztaság, ezért nem fegyelmezett vagyok, hogy bent azt gondolom, hogy te milyen kis furcsa vagy, hogy nem is szeretlek téged. Hey, hello, örülök, hogy látlak. Tudod, és mindig két hang beszél egy igazi belülről, tudod, amelyik ítél, és vádaskodik, és irigykedik, és visszájkodik, és boldogtalan, és nem is, és az van belül, de kívül tudom, hogy kell viselkedni. És van egy hang, ami beszél, annak ellenállok, ami nem baj, tehát jó az így, de nincs integritás, nincs egység, mert kívül egy mást beszélek. Ő azt szeretné, az Úr, hogyha belül lenne rend, és akkor ami a szíveden, az lehetne a szádon is. Milyen jó lenne. Milyen gondtalan lenne az élet. De ehhez a siker szintet, a jól viselkedekről, és ezt mondtam, hagyd abba, ne viselkedj jól. A jól viselkedekről a szívemben helyesen gondolkodom, rá kéne vinni. És ugye, amikor valaki nagyon teker kívül, és legtöbbször nincs ideje a belsőre. Jobb, ha nem tekersz kívül, és foglalkozol a belsővel. Ez, hogy egyszer-kétszer el fogsz küldeni a nénikémbe, mert kimondod, ami a szíveden, de belül bánni fogsz a dolgokkal. Na most ezt nem azt a tanácsot adtam, hogy menj haza, és mondd meg az asszonynak, hogy mit gondolsz igazán, mert ez a tűzrészhez lép vissza a kettőt, és olvasd azt egy párszor újra. Hanem azt, hogy a siker szint az a szívben van. Jó? Példabeszédek mondja, hogy add nekem a szívedet. Minden féltve őrzött kincsnél jobban őrizd a szívedet, ez az első tanács. A második, hogy Isten azt mondja, hogy add nekem a szívedet. Add nekem a szándékaidat, a motivációidat, a legbelső gondolataidat. Ott legyen összhang közted és köztem. De a szívben a legkönnyebb bujkálni. Ha Isten látná a szívemet, így a gyűnültet, kész, ennyi lennék. Úgyhogy nem megyek a közelébe a szívemmel, hanem jól viselkedek. Olvasom a Bibliámat, ma is olvastam kétszer is, eljöttem az eredményes élet találkozóra is, sőt, gyülibe is járok. Tudod, és Isten meg van hatva, milyen nagyszerű ez a Sanyi, tudod. Azt mondja, kit akarsz átverni, ezt kérdezi engem, az érdekel, hogy ott belül mi van. Ott belül. A többi az rizsa. És ha ott belül, Ámos 3:3 van, egyetértünk, együtt járunk, akkor majd kívül is rendben lesz gyümölcs. Jó? Ez a hitnemes harca. És akkor most megyünk tovább. Azt mondja, 13. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Nincs egy sem? Senki? Ernő mutogat, csak nem magára. Egy ember van, ez az. Túl büszkék vagytok, ez a helyzet. De tényleg. És nem a Gáborra büszke. Persze, hogy bölcsek vagytok. Hogy ne lennétek bölcsek? Isten igéjét követitek. A szíveteket Istennek adtátok. Hogy ne lennétek bölcsek? Ha ti nem vagytok bölcsek, akkor kicsoda? Akkor kicsoda? Viszont van kétfajta bölcsesség. És ez megint a gondolkodással függ össze. Megint ezzel a háborúval, hogy van egy ellenséges sereg, meg van egy szövetséges sereg. Melyik pártjára állsz? Melyikhez csatlakozol? Azt mondja, hogy kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Azt mondja, hogy a bölcsességnek az egyik velejárója a szelídség. Vajon miért? Oké, mi a szelídség? Tudjátok-e, mi a szelídség? Remélem, hogy tudjátok, mert én nem tudom. Hogy? Nagyon jó, nagyon jó. Elfogadás. Nem? Nem gyengeség. Alávetettség. Igen, ez jön nekem is. A szelídségről én ezt az illusztrációt hallottam, hogy ahogy mondott Tivadar, nem gyengeség. Azt mondja, nagy erő, amely aláveti magát tekintélynek, konkrétan Istennek, aláveti magát Istennek, egy nagyon erős ló, aki hagyja, hogy meglovagolják. És nyugodt a lovasa alatt. És békessége van ezzel. Tehát, hogy ez a szelídség. Nagy erő, nagy hatalom, alávetve tekintélynek. És ha az a tekintély emberi, mert Istennek ez a rendje, akkor úgy a jó, de alapvetően Istenről szól. Szelídség. Úgyhogy a bölcsesség szelídséggel jár. Miért? Mert a bölcs ember tudja, hogy Isten uralkodik. Ha Isten uralkodik, akkor én hova kapkodjak? Akkor én hova aggódjak? Ha Isten kézben tart mindent, akkor én békességben nyugodhatok, és lehetek szelíd. És hogyha egyszer csak érzem a hallom a hangot, hogy kis sarkantyú az oldalamba, akkor utána a szelídség egyszer csak nagyon cselekvővé válik. De nem öncélúan, nem önhatalmúan. Ha Isten indít, megyek és teszem. De amúgy az én vonatkoztatási rendszerem, a szavak, amiket szólok magamhoz, azok így kezdődnek. Az én Uram ül a trónon. Az én Uram uralkodik. És ez a végső vonatkoztatási rendszer, az én Uram helyesen tesz mindent, és uralkodik, és nem hallom, hogy most mondaná, hogy aggódnom kéne. Úgyhogy nem aggódom. Aztán persze igen, de azt meg megvallom, és nekiadom, és aztán bocsáss meg, Uram. Oké. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Itt megállunk. Azt mondja, hogy ha igazán bölcs vagy, azaz ha igazán összhangban gondolkozol a valóság végső rendjével, ha igazán gyakorlatiasan érted, hogy mi micsoda, hogy mi között mi az összefüggés, hogy mivel mit kell csinálni, akkor szelíd vagy. Mert érted, hogy a végső összefüggés, a végső rend az az, hogy a téged szerető Isten uralkodik. És mindent a javadra fordít. És végzi az ő munkáját. És a gyümölcs az az, hogy mindent bölcs szelídséggel teszel. Tényleg bölcs vagy? Akkor látszik, hogy bölcs szelídséggel élsz. Viszont mutat egy indikátort. Mutatja, hogy mikor piros a lámpa, mikor kerültél ki ebből a rendszerből. Ha pedig keserű irigység, viszálykodás van a szívetekben. Keserű irigység és viszálykodás. Keserű irigység. Az irigység az mi? Az, amikor valaki mástól elkívánom, amikor valaki mástól sajnálom, amikor fáj nekem, hogy valaki másnak van. Van öröme, van szabadsága, van valami, ami nekem nincs, vagy van valamije, ami nekem is van. A lényeg, hogy másikra nézek, és egy hiánygazdálkodásban gondolkozom. És ez lehet keserű. Már csalódott, én nekem nincs, neki van, csalódott irigység. Figyelj, ha csalódott irigységben élsz, nem gondolkozol összhangban a végső valósággal. Nem gondolkozol összhangban Istennel. És aztán ebből mi jön? Rögtön jön ebből utána. Visszájkodás jön belőle. Családokban. Az asszonyka elmegy a barátnőivel kávézni. Férj úrnak kell elmenni az óviba a gyerekért, kell bevásárolni, lefektetni a gyerekeket, és nem tudom mi mindent csinálni. És a férj úr irigy. Így, hogy?
Lehet, hogy csak
érzi az igazságtalanságot. Nem, most maradjunk ebben. Irigy. Az asszonyka csinálja ezt a 7-6 napján, a 7-1 napján elmegy kávézni a barátnőivel, és lazít egy kicsit. És nem kívánom neki ezt. Sajnálom magam, hogy nekem kell megcsinálnom helyette. És irigy vagyok.
Ez a lényeg, hogy sajnálom magam, hogy nekem kell
csinálnom. És jön haza az asszonyka, megjegyzéseket teszek. És mi van? Viszálykodás. Keserű irigység, és utána jön a viszály. Jó ez így? Nem tudom, hogy jó. Na most, Tivadar, mondtál egy ilyet, hogy igazságtalanság. Igen, létezik egy ilyen, létezik igazi igazságtalanság. De amire én jutottam, az az, hogy az igazságosság és igazságtalanság határát nem merem én megítélni. Mert olyan nagy a kockázat, hogy a saját rendszerem szerint ítéljem meg. És egy önigazságú rendszerben ítéljek igazság és igazságtalanság felől. És hogyha abban teszem, akkor nagyon hamar bajba keverem magam. Akkor nagyon hamar egy csomó dolog miatt frusztrálni fogom magam, ami miatt Isten azt mondaná, hogy nem kell. A második világháború igazságos volt? Nem. Hogy ott emberek meghaltak? Nem. Szörnyű igazságtalanság volt. Kellett ellene harcolni? Igen, te abszolút. De vajon, ha ezt kivetítem az isteni szintre, mondhatom-e azt, hogy kiakadtam rád, Uram, mert megengedted? Mert az én szintemen ezt neked soha nem lett volna szabad megengedned. Az én igazságérzetem szerint a második világháborúnak, Auschwitz-szal és minden egyébben nem lett volna szabad megtörténnie. És te, Isten, bírsz olyan hatalommal, amivel ezt megakadályozhattad volna. Miért nem tetted? Ó, nagyon veszélyes gondolatmenet. Mert egyik pillanatról a másikra ott találod magad, hogy te vagy a magad világában, és lehet, hogy néhány ember van még melletted, de Isten ott van kint. És ez egy nagyon rossz hely. Itt nem akarok élni, mert nem vagyok elég nagy hozzá, hogy az univerzumomat fenntartsam. Ugye, az embernek az egyik legnagyobb kihívása feladnia az önigazságát. Mert hogy Isten képére vagyunk teremtve, és bírunk egy saját igazságérzettel, egy saját rendszerrel, amely a jó és a rossz tudásának a képességén alapul. Én képes vagyok ítélni Isten nélkül, Istentől függetlenül, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a helyes és mi a helytelen. És azt gondolom, és Tivadar, teljesen igazad van, hogy amikor igazságtalanságba futunk, akkor jogos a harag, jogos az ellenérzés, akkor jogos az indulat, és létezik ilyen, hogy isteni harag. De az igazság és igazságtalanság határát Isten kell, hogy meghúzza. Muszáj, hogy ő tegye. Különben 6 milliárd, vagy most már 7 kis Isten fog keserű irigységben egymással visszájkodni. Azt mondja, hogy ez a bölcsesség nem felülről jön. Ugye visszalépünk az indikátorokhoz. Tehát, hogyha irigység, viszálykodás van a szívünkben, akkor ezzel hazudunk az igazság ellen. És itt meghúzza a vonalat, és innentől jön a tanítás, hogy kétfajta bölcsesség van. Van egy felülről jövő, és van egy alulról jövő. Azt mondja, ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. És ez egy elég kemény felsorolás. Oké? Tehát ez abszolút illik a szellemi háborúban. Azt mondja, földi, testi és ördögi. Ez azt gondolom, hogy kimeríti az Istentől függetlenül létező rendszer teljességét. Földi, azt gondolom, hogy ez a világról szól. Tehát egy olyan bölcsesség, amely a minket körülvevő társadalomból származik. Az emberi, az ördög által vezetett, de végül is általunk emberek által elfogadott és fenntartott emberi rend bölcsessége. Mondjatok egy ilyet. Demokrácia. Az evolúció elmélet. Az oktatással kapcsolatos elképzelés, közoktatás, igaz? Van egy csomó bölcsesség, ami teljesen elfogadott, és adott esetben semmi köze nincsen Isten igéjéhez. Nem a vallásunkhoz, hanem a valóság végső rendjéhez. Emberi bölcsesség, földi bölcsesség. Aztán a következő a testi. Ugye tudjuk azt, hogy az embernek van egy régi természete. A régi természet úgymond megromlott a bűnbeesés óta. A régi természet, te az embernek az óembere, a hústeste, ezek a szavak, amiket használ a Biblia rá, a test képes teljesen összhangban gondolkozni az ördöggel. Ugyanarra jár az agya, ugyanaz a szív, ugyanaz az íz. Nagyon sokszor azt mondjuk, ez az ördög volt, nem az ördög volt, te voltál. Neked van egy részed, amely képes teljesen gázos lenni. És a jó ebben az, hogy a te rossz oldalad, a régi természeted, az nem úgy gonosz, hogy rossz indulatú, mindig tudod bántani akaró, tudod szúrós szemű verekedő, nem, hanem a hústest, a régi természet egy dualizmusban él, a jóban és a rosszban. Képzeld el ezt így, ezt Szabó Anti magyarázta el tökéletesen, és ez egyébként minden vallásnak, minden filozófiának a trükkje, ezzel verik át az emberiséget, hogy itt van a jó és a rossz határa. Oké? Itt vannak a gyilkosságok, a házasságtörések, a hazugságok, itt vannak a rossz dolgok. Itt meg a jó dolgok vannak, az önmegtartóztatás, a szelídség, a szeretet, az adakozás, a törődés, az Isten tisztelet, és gyakorlatilag azt mondja, hogy hát nem akarsz szent lenni, nem akarsz szellemi lenni, menj át a jó oldalra. És akkor átmegyek a jó oldalra, buddhista vagyok, hindu vagyok, meditálok, nem lépek rá a bogarakra, megemlékezem a fele barátaimról, próbálok szeretni, és a jó oldalon vagyok. És azt mondom, halleluja, tudod? Tökéletes. Ezt értitek? Ha meg valaki a másik oldalon van, és lop, és csal, és hazudik, akkor ő a bűnös, és ő az istentelen. Ő a gonosz. Oké? Ott szent vagyok, itt gonosz vagyok. Ott jó hívő vagyok, itt meg rossz hívő vagyok. Jó ez így? És Isten azt mondja, hogy át vagy verve. Totálisan át vagy verve. Mert tudod, hogy néz ki ez az egész? Az a határ, amit neked oda középre rajzoltak, az egész eltolódik így ide, szák. Itt van a jó és a rossz tudása, itt van a jó oldal, a rossz oldal, és a szellemiség meg itt kezdődik. és tőlem jobbra, nektek balra vannak azok, akik egyet értenek velem, akik hittek Jézus Krisztusban, és a szívük szintjén egyet akarnak érteni velem. Akik nem a maguk tudásánál, a maguk igazságánál, a maguk ítéleténél élnek, hanem bölcs szelídséggel nálam, Istennél. És az én ítéletem, az én igém és az én gondolataim vezetik őket. Függésben élnek, nekem való alávetettségben, bizalomban, hitben. Ezek a szavak írják ezt le. És itt is csinálnak jó meg rossz dolgokat, de ez mind szent, mert hitben csinálták. És Isten kijavítja őket, és Isten bánik velük. És itt pedig mindenki át van verve azzal, hogy a jó és rossz tudásának a jó oldalán élnek, amely ugyanúgy a gonoszban van, mert Istentől független, isteni nézőpontot nélkülöző. Ezt érted? Zseniális. A vallások ezt csinálják. Mindenkit rávesznek arra, hogy legyen jó ember, és amikor jó ember lett, kikiáltják a győzelmet, miközben a gólvonalnak a közelébe se kerültek. Mert nem az a kérdés, hogy jót vagy rosszat teszel-e, hanem hogy bízol-e Istenben vagy sem, hogy az ő rendszerében gondolkozol-e vagy sem, hogy függsz-e tőle vagy sem. És ez az egész nem lehetséges másképp, csak Jézus Krisztuson keresztül, aki az egyetlen, aki képes volt rendbehozni mindazt, amit elszórtunk. Ő az ajtó, ő az út, ő az igazság. Jó ez így? Értitek ezt? Bölcsesség. Itt a jó és rossz tudásánál óriási bölcsesség van. Hihetetlen tudás van, kifinomultság van, és van erkölcs, van különbségtétel jó és rossz között, van igyekezet arra, hogy jót tegyünk, és az egész tök független Istentől. Mi meg néha rosszabbul csináljuk, mint ahogy ők. De Isten kezét fogva csináljuk. Jézus Krisztus által megváltva csináljuk. Törekszünk a jóra, és ő nevel és tanít minket. És lehet, hogy a legnagyobb teljesítményünk ez az ima. Itt vagyok, Uram. Itt vagyok. Nem bujkálok itt, nem verem a mellemet itt, hanem csak egyszerűen itt vagyok. Ez van a csomagban. Bánnál velem? Vezetnél engem? Tanítanál engem? Tovább vinnél? És amiért itt tanítanak minket, az a büszkeség. Szellemi háborúról van szó. És azt mondtam, hogy vajon milyen nagy alázat kell ahhoz, hogy a gondolataidat, a szívedet ne csak a rossz dolgokkal adod a Istennek, hanem a jó dolgokkal is. A jó dolgokkal is, hogy az Istennek vala alávetettség ténye legyen a siker szint, ne az, hogy valamit a saját igazságrendszered szerint jónak vagy rossznak gondolsz. Mert a nagy ellenség a büszkeség. A nagy ellenség az az, amikor úgy gondolod, hogy nekem igazam van. És tudod, és így élek. És ezért jön ez a figyelmeztetés. Azt mondja, ha keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. Figyeljetek, átéltem, nem egyszer. Egyetem, emlékszem rá, amikor testvérem, úgy értem, olyan ember, akire felnéztem, oda jött hozzám, és elkezdett nekem keserű irigységből beszélni valamiről, ami úgy értem, nevetséges volt, de hogyha tudod, csak át kellett volna lépni, neki is, meg nekem is, így meg lehetett volna oldani. Ha alávetjük magunkat, a most mindjárt felsorolt elveknek, hogy milyen az a felülről jövő bölcsesség. A felülről jövő bölcsesség nem a betűt nézi, hanem a magasabb szabályt, a magasabb elvet. Ez a testvér azt mondta nekem, hogy hibáztál és kárt okoztál nekem. Mire én kész voltam elismerni, mondom, rendben, hozzuk rendbe. Azt mondja, nincs mit rendbe hozni, már nincs köztünk közösség. Lehúztam a rolót. Ennyi. Téged leírtalak. Hibáztál. Mondom, de várjál, de hát figyelj, mi testvérek vagyunk. Itt van egy magasabb szabály, az egység. Oldjuk meg. Nem fogunk ezen összeveszni. Mind a ketten ugyanazon az oldalon vagyunk. És, És nem, ő össze akart veszni, mert le el volt döntve. Volt egy rendszere, amiben ő megmérte, megnézte, és azt mondta, hogy Sanyi, te a fekete oldalon vagy, és a fekete oldala nekem semmi közösségem. Szentelt vizet szórt rám, keresztet vetett, és még fokhagymát is dobott. Nehogy baj legyen. Hogy? Mondom, atya világ, mondom, hol vagyok én? Hát valami biztos, valami rossz ajtón jöttem be. És nem, az volt az az ajtó. Ez az ajtó volt, amit itt olvasok. Azt mondja, hogy a felülről jövő bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos és engedékeny. Úgy értem, figyelj, megmértem, békeszerető, hogy elszúrtál valamit. De én békeszerető vagyok. Nem eltörni akarom a csontot, hanem összeforrasztani. Békeszerető vagyok. Kiszúrtam, hogy hibáztál, de békeszerető vagyok, mert felülről jövő bölcsességem van, és bölcs szelítséggel teszek mindent, és tudom, hogy Isten, és ő uralkodik. És te ő előtte estél el, és nem én előttem. És nekem nem fáj, hogy te elestél, vagy akár kárt okoztál nekem, hanem tudom, hogy Isten engedte meg, és ha Isten megengedte, dicsőség neki, de kiszúrtam, hogy elestél, de békeszerető vagyok. Aztán méltányos vagyok, azaz tudom, hogy bár a törvény betűje ellen lehet véteni, de amikor valaki éhezik, és a gyereke negyedik nap nem evett, és a buszon meglát egy pénztárcát, és megkérdezi, hogy kié és senkié, és aztán elviszi a talált tárgyak osztályába, de van benne 250 ezer forint, és egy 5000-est kihúz belőle, hogy kenyeret vegyen a gyerekének. Lopott-e? Lopott. Bűn? Bűn. De a felülről jövő bölcsesség méltányos. Azt mondja, hogy én ezt kivettem volna az egészet. De értsd meg, nem görbíti el az igazságot, de méltányos. Úgy értem, méltányos. Példabeszédek azt mondja, hogy... hogy mondja? Mindegy. A felülről jövő bölcsesség ilyen, az alulról jövő nem. Az gyilkolni akar, ahol lehet. Mert azzal lesz ő nagyobb, hogy neki igaza van, és te tévedsz. És azzal, hogy téged tévedésen talált, és végre elítélhet, ezzel önmagát sokkal magasabbra emelheti. Úgyhogy ott a kard a kezében, vétkeztél, ennyi. Nincs méltányosság. Tiszta és hideg igazság van. Azt mondja, hogy engedékeny. Engedékeny. Keresi azt, ahol engedhet. Ugye, tudod, hogy fogjuk megoldani ezt a problémát? Én engedek. Szerintem hibáztál, kárt okoztál nekem, de tudod, hogy fogjuk megoldani? Hogy rendben van. Azt mondom, hogy rendben van. Elengedem neked, engedékeny vagyok. A felülről jövő bölcsesség engedékeny. Irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes. Az irgalom az az, amikor valaki büntetést érdemel, de nem adsz neki büntetést. Nem részrehajló, nem képmutató. Mindezt szívből csinálja. Azért ez elég magas léc, nem? Szerintem ilyen hozzáállásra képtelen az ember, ha csak nem adta oda a szívét Istennek, ha csak nem él Isten szeretetében, ha csak nem érti tényleg a szíve legmélyén, metafizikailag, valóságosan, hogy egy szifiben él, ahol egy mindenható lény valóságosan uralkodik, és meghatározza az élet minden részletét. Egy olyan hatalmas Isten, aki az életét adta, érted, aki azt mondta, hogy minden rendben van, mindent a javadra fordítok, lazíts! Most menjünk vissza Jakab 3 elejéhez. Mit mondasz a nap 24 órájában magadnak, magadról, magadnak, Istenről, magadnak, másokról? Mert ami a szívedben van, az fog kijönni. Ami a szívedben van, az lesz a bölcsességed. A szívedet kell vezetni. És a szívünk szintjén kellene, hogy tanácsoljuk magunkat, hogy uralkodik az én uram, hogy minden a javamra van, hogy megmaradjak ebben a végső vonatkoztatási rendszerben, és ne legyek annyira elfoglalva a sok részlettel körülöttem, azokkal a részletekkel, amiket a jó és a rossz tudása gyorsan megítél, amiből gyorsan ügyet csinál, ahol azt mondja, hogy itt van a rendszer, itt van, az egyik munkatársam kárt okoz nekem, és a feleségem, és a gyerekeim, és itt a rendszer, ez a rendszer, és tudod, és megyek be a függöny mögé, és a rendszerem nagyon kicsi lesz, és én vagyok benne a bíró, az én igazságom szerint, az én rendszerem szerint történik minden, és ebben élek, ebben gondolkozom. És Isten azt mondja, hogy nincs esélyed a függöny mögött. Gyere ki, és add nekem a szívedet. És ez valóság, ez megtörtént. De van bölcsességed? Akkor mutasd meg azzal, hogy mindent bölcs szelídséggel teszel. Emlékezz a problémában, az ügyben arra, hogy én uralkodom. És hogy én hogy gondolkozom a dolgokról. És aztán legyen felülről jövő bölcsességed.
Ha, az milyen?
Hát például békeszerető. Tiszta. Méltányos, engedékeny, irgalommal, és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló, nem képmutató. És itt jön a koronája a mai napnak, is itt befejezzük. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Ezt még egyszer elolvasom, szerintem ezt nem értjük. Jó, elolvasom még egyszer. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Tudod, mi az a békesség? A békesség egy olyan fogalom, egy olyan kategória, amely szabad akarattal bíró lények egy csoportját írja le. Ez a csoport lehet a gyülekezet, lehet a munkahely, lehet a család, de lehetsz csak te meg Isten, az is egy csoport, békesség. Lehetsz, nézd vissza önmagunkra, békesség önmagammal, békesség Istennel, békesség az emberekkel. A békesség, ha jól tudom, a szó, és ezt olyan sokszor mondjuk, az összerakni, a meggyógyulni, amit amikor a csont összeforr. A békesség az az egységgel jár együtt, az integritáshoz van köze, amikor összhang van Isten, az én szívem, önmagam és mások között. Békesség. És ez egy magasabb törvény, mint a betű szerinti igazság törvénye. Azért, hogy békesség lehessen a betű szerinti igazság szintjén szelídnek, irgalmasnak, méltányosnak és engedékenynek kell lennem. Mert ha a betű szerinti igazság, azaz ki hibázott is, ki nem, ki szúrt el mit, ki okozott kinek kárt, kire és miért vagyok keserűen irigy, szintjén élek, akkor a békesség törvényét meg fogom szegni. És csak képzeld el, hogy megszeged önmagaddal. Békétlenségben élsz önmagaddal. Képzeld el, hogy megszeged Istennel. Egyedül vagy. Ahol az életelemed az lenne, hogy Istennel közösségben légy, és békétlenségben vagy Istennel, mert elutasítod őt, mert gondod van vele. Mert hogy tehetted ezt? Az én igazságom kimondta rólad, hogy bűnös vagy. Ítélet alatt vagy. Wow, ez aztán egy ima. De én ilyen imád sosem mondanék, nem. Akkor mi volt az a panasz arról, hogy miért nem teljesítette Isten már az álmaidat, meg hogy meddig kell még jó kereszténynek lenned, hogy végre megcsinálja, amit kértél tőle. Ha, mi van ezekkel mi van azzal a csendes nehezteléssel, azzal a csendes elvárással, ami ott van benned Isten felé, hogy az életnek már rég nem így kéne mennie. Fönnülsz a bírói széken, és a mindenható a vádlottad. Lőttek a békességnek. hányan éltek családban? Hát, nem túl sokan. Akkor fogalmatok nincs erről. Ugye, te pusztítsd el a békességet az otthonodban. És inkább élnél koncentrációs táborban, mint otthon. Majd próbáld ki, nősülj meg, és teszteld egy kicsit. Figyelj, mindennél többet ér, ha a békességet visszakapod. Ha a csont összefor, ha a kapcsolat helyreáll, ha újra beszélünk, ha ott a megbocsátás. És csak a megbocsátás működik, mert mindannyian hibázunk. Én elsőnek, és ti másodiknak, és folyamatosan, és nem javultok meg, és én se. De a megbocsátás, egy magasabb törvény, a szeretet, egy magasabb törvény az egészet összefogja, és az egész mégis működni fog. De az önigazság elpusztítja, mert én ide állok, és én ítélek, és kiszúrtam, hogy ki, mit, hol, hogyan, és miért szúrt el, és neheztelek. És cak, a csontocskák törnek, cak, én tördelem előket, cak, egyiket a másik után. És fájdalomban élek, és magányban élek. Magányban Isten előtt, feszültségben önmagammal, a családommal, és aztán majd veletek is. Van egy felülről jövő bölcsesség, amely békességet teremt. Amely békességet teremt. Nem minden áron, nem szentimentálisan, nem peace, peace, és a gonoszt is magunkhoz öleljük. Az igazságot őrizzük, de az igazság vonalát kihúzza. Isten húzza, ki nem húzza? Te nem húzod, ez az bingo, megvan, te nem húzogatsz vonalakat, ez a lényeg. Épp ki akarok akadni, és azt mondod, fogalmam sincs, hogy ezért ki kell akadnom. Uram, ki kell ezért akadnom? Nem kell, fiam. Biztos, pedig úgy szeretnék. Menj az erdőbe, ordíts egyet. Jó, az segít. Hát, húsvér vagy segít. Mész az erdőbe, ordítasz, jössz vissza, és sokkal jobb. Mert Isten azt mondta, hogy az, figyelj, nem probléma. Ez nem probléma. Rendben van, fiam. Maradunk. De én szerintem probléma. Tévedsz. Nem az. És ez a lényeg. És amikor Isten mondja, hogy probléma, akkor tégy, ahogy vezet. Jó? De van egy magasabb törvény, amely békességet terem. Figyelj, és az igazság gyümölcse békességben vettetik el. Azaz, fog teremni egy gyümölcs, oké? Tehát lesz az igazságnak, a te igazságodnak, amely kapcsolatod Istennel, egy gyümölcse. Hol vetik el azt a gyümölcsöt? Ezt írja, békességben vettetik el. Isten rendszere békességet hoz létre. Ez az első, amit tett veled. Miért? Amikor megtértél, akkor Isten jött, hé, te nyomorult bűnös, szedd össze magad, fel kell nőnöd, a fiam leszel, a gyerünk. Nem, mit csinált? Meghalt, érted? Aztán leült melléd a sárba. Aztán anélkül, hogy megváltoztál volna, még mindig ugyanolyan megtértél, de még ugyanolyan nyomorult bűnös voltál, ugyanolyan bűnös tettekkel, mondjuk ez később sem nagyon változik, de és ő odaül melléd, és azt mondja, hogy szeretlek. És hónapokig tanítja, hogy szeretlek. Miközben mindent elszúrsz, mondja, hogy szeretlek, szeretlek, szeretlek. Mit csinált? Békességet teremtett. Elsőnek összerakta a kapcsolatot, elsőnek befektetett, elsőnek adott, hogy aztán, amikor életre keltél a kapcsolatban, amikor a békesség helyreállt, akkor először mondhassa, hogy figyelj, mit szólnál hozzá, ha megbocsájtanánk a feleségednek? Ha? Ha? Tudod, és fél év után mondta először. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el. És itt abba hagyjuk mostanra, de a szellemi háborúnak az egyik nagy tényezője az alulról jövő bölcsesség, ami földi, testi, És itt a harmadik, amit átugrottunk, ördögi. Összhangban van a világ bölcsességével, összhangban van a természeteddel, és démonilag inspirált. Olyan ereje lehet, hogy félelmetes. Minden visszatükrözi, minden helyesli. Bárkivel beszélsz a világi haverjaid közül, azt fogják mondani, hogy helyes, így bölcs, így kell tenni. És földi, testi és ördögi. Mit szólsz ehhez? Beszéltünk erről a tartozás dologról, hogy tudod, hogy az isteni hozzáállást a világ kigúnyolja, elítéli. Aztán csak nem leszek ilyen mamlasz, akivel mindent meg lehet tenni, csak nem leszek ilyen, tudod, ilyen lúzer, ezt mondja a világ. És Isten azt mondja, hogy dehogy is nem. Csak ezt nem lúzerségnek hívják, hanem győzelemnek. Ezt annak hívják, hogy bölcs szelídséggel teszel mindent. És majd akkor vereted meg, amikor én mondom neked. És ha esetleg nem mondanám, akkor nem vereted meg. Ehhez mit szólsz? Ha? Mert tartozik egy pár gombóccal. Sőt, mi lenne, ha imádkoznál érte? Mert Jézus valami olyasmit mondott a hegyi beszédben, hogy ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, nem vagytok jobbak a világ embereinél. Szeresd az ellenségeidet. Mi lenne, ha szeretnéd? Te ez egy más világ, ha így nem lehet élni. Ez az. Erről beszélek. Ez a kettő harcol egymással. Az alulról és a felülről jövő bölcsesség. És ha visszamegyünk, mert te már a régi természeted már választott, hogy mondják ezt, csapatot, az önigazságod. A végén azt kell mondanod itt, hogy tévedtem. Folyamatosan tévedek. Én ülök a bírói székben, és ítélek ember és Isten fölött. És tévedtem. Ide kéne állnom, és azt kéne mondanom, hogy bocsáss meg, Uram, és mondd meg te, hogy hogyan gondolkozzam. És minden gondolatot korintusiakhoz írt levélhez visszamegyünk. Fogjul kellene ejtenem a Krisztus iránti engedelmességre. Erről beszéltünk előző alkalmakkor. Minden gondolatot fogjul kellene ejtenem. És meg kéne néznem, hogy te barát vagy ellenség. Istentől jössz, vagy máshonnan. És ha máshonnan, akkor vesztőbe vele. Ha Istentől, akkor az a gondolat élhet és uralkodhat. A nyelv egy parányi tag, de olyan, mint a tűz, felgyújtja az egész életünket. A nyelv, a gondolatok, a szívünk legmélyebb gondolatai, azokat kell odaadni Istennek. Az óriási hajót, a legerősebb lovat nem lehet mással irányítani, csak zablával és kormánylapáttal. A szavakkal, a gondolatokkal, amiket gondolsz és kimondasz. Ámen. Ámen. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy segíts nekünk ezt a harcot harcolni, ahol nem küszködünk azzal, ami természetes gyümölcse lehetne az életünknek, hanem harcoljuk a hit harcát, ahol egyetértünk veled, ahol azt kérdezzük, hogy te hogyan gondolkozol, Urunk, és mi is úgy akarunk gondolkozni, ahogy te. Miről mit gondolok? Ez a nagy kérdés. Miről mit mondok? Ez a nagy kérdés. És minden más ennek a gyümölcse. Ezek a gondolatok, amelyek vagy lázadnak ellened, vagy veled összhangban, tőled függésben vannak, irányítják az életünket. És mindez azzal kezdődik, hogy békességet kötünk veled, a mindenható Istennel. Kérlek, Uram, adj nekem békességet veled. Bocsáss meg nekem. És ha még soha nem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor tedd meg most, ez az első lépés. Ő meghalt, érted és helyetted. És kéri, hogy fogadd el ezt az ajándékot. Csak mondd neki, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Bocsásd meg a bűneimet, és adj nekem örök életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében kérlek. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és hát ennyi mára. Jövő héten, azt hiszem jövő héten ugyanekkor ugyanitt. Sziasztok!